Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és vendégünket bemutatom, Jándi Attilát, akinek külön azért is köszönöm, hogy most itt van, mert ő beugrott egy kolléga helyett, aki majd valószínűleg májusban lesz a vendégünk. Köszönöm Attilának.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
És ha olvastátok a meghívót, abban az szerepelt, hogy Magyarországon japánul idegenvezet, Afrikában pedig gorillákat fényképez. Én sem ismerem őt ennél jobban, bár a honlapján jártam már, de azt hiszem, hogy egy nagyon sokszínű ember, és nem egy kimondottan irodista alkat, ugye?
Nem, hál' Istennek, mióta én az egyetemet befejeztem, én nem ültem irodába, úgyhogy valószínűleg soha nem is tudnám már megszokni, de ennél van egy sokkal nagyobb ajándék az életnek, soha életemben nem volt főnököm. Ez a legjobb.
Akkor jobban vagy magadban, ugye?
Hogy is kell azt csinálni,
Én rögtön az iskola után elkezdtem turizmussal, idegenvezetéssel foglalkozni, illetve tolmácsolással, és hát ezt magánzóként, szabadúszóként teszem, úgyhogy így alvállalkozóként dolgozom be mindenhova, és innentől fogva hál' Istennek olyan partnerekkel tudok dolgozni, akik soha nem kezeltek beosztottként, hanem egyenrangú partnerként, úgyhogy egy szavam nem lehet bármelyik irodával kapcsolatban, akivel kapcsolatban állok, úgyhogy...
Most ugye nagyon érdekes volt, hogy magánzóként, ugye, és akkor már két ott hozzáteszünk, akkor ugye már be is jönnek az állatok. Na de először volt a japán idegenvezetés, vagy ez hogy alakult az életem?
Hát úgy alakult az életem, hogy én gimnáziumban, ez ugye 1984-88-at írunk, én zoológusnak készültem. Engem nagyon érdekeltek az állatok. Egy probléma volt a zoológiával, hogy hangsúlyozom, még ugye rendszerváltás előtt vagyunk, ezt egy helyen tanulhattam volna, Moszkvában. Na most ugyan ötös voltam oroszból, de hát tudjuk, hogy az a gimnáziumi ötös az nem feltétlenül jelentette azt, hogy én Moszkvában zoológiából oroszul felvételizni tudnék. És közben jött egy olyan teljesen bagatell történet, nem tudom, emlékszünk a Shogun című filmre, ment a tévében.
Igen.
És akkor elkezdtem érdeklődni úgy japán kultúra és nyelv iránt, amit elkezdtem tanulni, majd ugye jött az egyetem, ahol japán szakra mentem, és az életem elindult egy olyan irányba, hogy japánon kezdtem el foglalkozni. Az állatok meg nem maradt a hobbi szinten, és mai napig azt mondom, hogy a japánból élek meg, Afrikát megcsinálom szerelemből.
Na, most ez ugye egyeztettünk, van egy ismerősöm, akit te is ismersz, aki szintén japán idegenvezet. Mit lehetne mondani erről a japán idegenvezetésről? Nyilvánvalóan érdekesek a japánok, más kultúra, más világ, hogy fogják Európát, tehát ugye erről...
Hát ez érdekes, tényleg olyan egy teljesen más kultúra, ugye, és akárhol járunk a világban, látjuk, hogy japán turista csoportok jönnek, mennek, ők rengeteget utaznak, és általában csoportosan utaznak. Ennek megvan a pozitív és megvan a negatív oldala. Pozitív az, hogy most elhumorizálva a dolgot, azt mondom a japán csoportnak, hogy egy lépés balra, akkor valójában egy lépés mindenki balra tesz, és tényleg azt csinálják, amit kérek tőlük, nem úgy, mint a magyar társaság, aki ugye 9 órakor indulunk, és akkor fél tízkor lemegyünk reggelizni. És valamikor majd el is indulunk. Tehát ez az oldala megvan, a másik oldala viszont, hogy jönnek egy szigetországból, egy teljesen elzárt kultúrából, aminek megvannak azok a humoros oldalai, hogy nem értik például, hogyha Budapestről átviszem őket Bécsbe, ez hogy történhet, hogy mi átmentünk egy másik országba, hiszen nem is szálltunk hajóra. Tehát az, hogy szárazföldön van a határ, ez nekik például egy teljesen ismeretlen dolog. De nagyon kellemes velük dolgozni, mert fegyelmezettek, kultúráltak, nincsen velük baj.
Tehát nem zavaró a fegyelmezettségük? Tehát nem sok az egy európainak?
Én azt mondom, hogy én éltem Japánban diákként, az egész társadalom ilyen fegyelmezett, és miután magyar embernek születtem, és magyar vér folyik bennem, nehezen tudnám megszokni felnőttként azt, hogy ott élek. Nagyon sokat megyek, de mindig boldog vagyok, mikor megyek, aztán jó egy kicsit hazajönni, mert akkor igen zavaró lenne. Az, mikor itthon dolgozom velük, az nem zavaró természetesen. Ott kint azt hiszem nehezen tudnám megszokni.
és akkor ugyanúgy ez a japánul idegenvezetés, ez szintén a saját céged.
Ugyanúgy, igen.
Hogy jönnek a csoportok, hogy tettél szert rájuk, merre jársz velük az országban?
Hát úgy kezdődött a dolog, ugye, hogy kikerültem Japánba egyetemre egy egyéves ösztöndíjjal. Ez 1994-95 volt, és mikor hazajöttem, én szolnoki vagyok egyébként, mikor hazajöttem, akkor hazamentem Szolnokra az édesanyámhoz, és ültem otthon, hogy most tök jó, mert megcsináltam az egyetem, hogyan tovább. És akkor megszólalt a telefonom, egy utazásúra Malével plusz keresett, hogy jönnek turisták Japánra, kellenének japánul beszélő emberek. Azért volt érdekes, mert mondtam, hogy ez rendben van, csak adjanak már egy hetet, mert följönnék Budapestre, megnézem, hol Mátyás templom, mert azt nem tudom. Úgyhogy feljöttem Budapestre, két hétig én megállás nélkül jártam a várost, hogy azért ne tévedjek már el, és akkor utána elkezdtünk dolgozni. Akkor volt egy ilyen nagy boom a turizmusban, mert nem sokkal voltunk ugye rendszerváltás után, és Magyarország a japánoknak egy újfajta egzotikus destináció lett.
Tehát, hogy a szocia, kommunizmus...
Pontosan az. Ezek az emberek, ugye japánok 60-as évek óta szervezett körülmények azt járják a világot. Ezek bejárják Amerikát, elmennek Hawaii-ra, elmennek Ausztráliára, ott van egy köpésletől. Nyugat-Európát már átolt szettig, Róma, Párizs, London már nem sok újat hozott nekik, és akkor egyszer csak itt van egy Budapest, a Kelet-Párizsa. És akkor ugye ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt nekünk, mert irtózatos mennyiségbe jöttek a japánok. A legerősebb évünk az azt jelentette, hogy egy évben 120 ezer japán jött Magyarországra. Aztán ez visszament, hát mindennek van egy egyszer fenn, egyszer len. Most átlagban olyan 40 ezer jön, ami szintén nem kevés, de messze nem annyi, mint amennyi volt.
És hogy merre viszed őket?
Hát sajnos az utak 90%-a az Budapest és Szentendre és Dunakanyar, mert ezek az utak, mint ahogy Magyarországon, meg a világban is, sokkal egyszerűbb egy turista utat eladni, úgyhogy a több országban benne. Magyarországon is ezt tapasztaljuk egyébként. Nem tudok eladni egy olyan utat, ha azt mondom csak, hogy Malajzia, de azt mondom, hogy van benne Szingapúr, elmegyünk Hongkongba, akkor már más. Ez Japánban ugyanígy van, csak Magyarország túrák nagyon ritkán csinálnak, mert nagyon ritkán adnak el. Úgyhogy általában ezek ilyen Berlinből indul Bécs, Berlin, Prága, Bécs, Budapest körutazás, és akkor három napra eljönnek Magyarországra, az a standard. De van néha egy ilyen 10-12 napos körutazás, az alatt elég jól körbejárjuk az országot, akkor is Bécsbe érkeznek Svehátra, de rögtön átmennek Sopron, akkor megyünk utána Nagyszent, Fertő, Pannonhalma, Győr, le Herendre, Herendről Hévíz, aztán Pécs, Mohács, Kalocsa, Hortobágy, Tokaj, Lilafüred, Aktelek, Eger, Ollókő, Budapest, utána egy teljes napos Dunakanyar, Szentendre, Esztergom, Visegrád, és azt hiszem, hogy ezzel az országot is azt kis pipáltuk rendesen.
Ezt meg kell erősíteni, mert Hortobágyon jártunk a párommal, és ott jött egy busznyi japán, és kerültek a fogatra, vagy
igen,
a szegélyre, és ott mentek egy kör. Ami ott érdekes volt, hogy szinte mindegyik ilyen kendőt kötött a száj és az óra elé, pedig hát Hortobágyon elég tiszta a levegő.
Ennek kettő oka van. A Japánba járó, aki akkor láthatja, hogy a lakosságnak igen nagy százalékban mondom, maszkkal jár. Minden sarki közérben lehet venni fillérekért maszkot. Egyrészt van egy olyan kultúrájuk, hogy ha meg vagyok fázva, akkor azt nem terjesztem. Úgyhogy
tehát ez is
lehetett ott, bár hogyha mindegyik fölveszi, akkor nem, akkor mondjuk Hortobágyon talán a por. Egyébként meg ők nagyon odafigyelnek ilyen dolgokra, és az utóbbi néhány évben azért emlékezzünk vissza, volt madárinfluenza, atipusos tüdőgyulladás, sertésinfluenza, és hát ezek ellen ezzel érkeznek.
Tehát ők, mivel Ázsiában élnek és egy ilyen speciális környezetben, ezért az itteni európai betegségekre, vírusokra erre fogékonyabb? Tehát ugyanúgy, mint egy...
Nem fogékonyabbak, mint bárki más, csak miután Japán egy szigetország, és ha bemegyünk Japánba, eleve a repülőtéren már öngeleznek. Tehát én úgy megyek át, hogy áll egy maszkos úriember, előtte egy gép, és akkor visszanézek, látom, hogy jön a sok-sok kék folt, addig jó, még kék jön, mert ha piros jön, az azt jelenti, hogy lázas. Abban a pillanatban emelik ki, és viszik be az orvoshoz, hogy mi van. Uh-huh. Ha egyszerű influenza elengedik, de ha kiderül, hogy valami komolyabb, akkor karantén. Uh-huh. figyelnek oda, hogy az országban ne vigyék be ugye a vírusokat. Na most, hogyha a Japán kijön az országból, akkor ugyanúgy azt ugye nem szeretné ezt elkapni.
És ugyanolyan nyugodtak a japán emberek, mint ahogy én könyvben több esetben is olvastam, akár kriminél, vagy akár mennyire jó nyomon járt, dolgozott, de azért el nem mulasztott, hogy meghajoljon.
Hát ez a kulturális része, ők ugye nem fognak kezet, ők meghajolnak. Ennek megvan egyébként, ilyen könyvet, vastag könyvet lehetne írni arról, hogy hogy kell meghajolni, ugyanis nem mindegy, hogy hány fokos szögben hajolok meg, nem mindegy, hogy hányszor hajolok meg, ez ugye hierarchia. És ez azért érdekes, mert azért ők is ismerik a nyugatot, és tudják, hogy mi megkezdet fogunk. Mi meg tudjuk, hogy ők meg meghajolnak. Én nem egyszer előfordult, hogy találkoztam egy japánnal, meghajoltam, ő meg nyújtotta a kezét. Aztán mind a ketten zavarba jöttünk, akkor én kinyújtottam a kezem, de addigra ő meghajolt. És akkor előbb-utóbb csak kitaláljuk, hogy mi történik. De valójában elég nyugodtak. Nem véletlen, hogy Japánban van a világon a legtöbb száz éven felüli ember. Ez mondjuk az étkezési kultúrájukhoz is kapcsolható. De valójában nyugodtak. Aztán, hogy ez belülről milyen, azt nem tudom megmondani, mert ők is emberek, tehát ők is felidegesítik magukat, hogy mennyire folytják magukba, nem tudom.
Akkor nélkül nincs, hogy minden, hogy puszi-puszi, meg ilyesmi, gondolom, ha már kezdencsük.
Jaj, nincs. Tehát egy régi ismerős, mondjuk ismerem nagyon régóta, néhány éve, japán lányhoz odahajolnék, hogy megpuszíjam, hát az kirohanna a világba ilyetében. Nem tudnál képzelni, hogy mit akarok. Abszolút félreérteni a dolgot, és visítva elszaladna. Tehát nincs. Nem szokás.
Ennek is igényei oka van? Tudjuk félni?
Nem, ez egyszerűen a kultúra része, hogy ez nem alakult ki náluk.
Vilnekben az ugye kemény veszek, hogy...
Az film. Tehát igen, a középkorban, tehát középkort azért emlegethetjük 19. század közepéig. Valójában amíg létezett ugye a szamuráj rendszer, meg a shogunátus, addig a férfiasságnak volt egy ilyen jele, hogy ilyen hangon beszéltek. Ma már ez abszolút nem jellemző, de azért tegyük hozzá, hogy a japán társadalom mai napig egy, hát bocsánat a kifejezésért, de egy elég erősen hímsovinista társadalom. Tehát más helye van a japán társadalomban a nőnek, mint Európában, de nagyon változik. Nagyon-nagyon változik, felnőtt egy olyan nemzedék, ugye, aki látja, hogy milyen Európa, látja, hogy milyen Amerika, és akkor mindig mondják a barátaim, hogy hát az itális feleség, a japán feleség. Hát mondom, 50 évvel ezelőtt az volt. Most is nem látsz.
Valami tapasztalatod volt?
Nem volt japán feleségem, ha erre jelenik
a kérdés. De kicsit lazában nem volt feleség.
Hát kicsit lazában volt, de hát az...
És mi ez az Isten mencs? Ki valamit megtudhatunk benne?
Ja, hát hogy mondjam, nagy szájuk lett. 50 évvel ezelőtt tényleg az volt a rendszer, hogy a férfi dolgozott, a nő otthon volt. A férfi keresett annyit, hogy a családot el tudta tartani, de a nő soha nem szólt bele semmibe. Tehát, hogyha a férfi éjszaka kimaradt és egy héten keresztül hétszer ment haza részegen, akkor ez van. Hát ma egyszer próbálom meg hazamenni részegen, valószínűleg meg fogja kapni a magáit az asszonytól. Tehát mondom, változik. Főleg a fiataloknál ott teljes mértékben megfordult ez a rendszer, úgyhogy kicsit emancipálódtak a japán hölgyek. És egyébként érdekes, mert van egy nagyon érdekes történetem még az egyetemi időből, hogy hát voltam 24 éves, persze kimegyünk haverokkal, mit csinálunk, rohanunk a csajokban. És a japán lányok megörültek, hogy az európainak tetszik. És akkor jönnek a japán barátaim, hogy de miért van az, hogy miért ti, miért nem mi? És mondom neki, hogy azért, mert attól, hogy ez a lány, ez japán, attól még ő is nő. És nagyon jól esik neki, hogy kinyitom előtt az ajtót, virágot viszek neki, megdicsérem, hogy jól áll a haja. Ti ilyet mikor csináltok? És akkor nézett, azt mondja, hát miért nem szoktunk. Na látod, de ezért, mindössze ezért.
És ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy hogyan érzékeled, amikor ők mondjuk Európában Magyarországról vagy Magyarországról nyilatkoznak, tehát erről a másfajta szellemiségről, hogy ez hogyan bukik ki belőlük?
Azért elég rövid időt vannak itt ahhoz, hogy nagyon bele tudjanak merülni egy helyi kultúrában. Tehát igazából ők azt látják, tapasztalják, amit mi átadunk nekik. Ez pedig abban nyilvánul meg, ugye, hogy megmutatjuk a nevezetességeket, illetve mesélünk a történelemről. Nagyon idegen nekik. Tehát amikor, főleg amikor hosszabb úton vagyunk, és tartok mondjuk a buszban egy órás előadást a magyar történelemről, ami kezdődik a honfoglalásnál, és véget ér mondjuk az unióba való belépésnél, és egy óra alatt ezt össze kell hozni, és akkor a végén azt mondom, hogy hát két ember nevére próbáljunk emlékezni, mondjuk ez legyen Szent István és legyen Mátyás király, talán a két legfontosabb, és akkor elnézést kérek Szent Lászlótól. Nehezen tudják befogadni, nagyon sok az új információ, nagyon idegen nekik, érdeklődve végig hallgatják, de utána sajnos a káosz. De ez ugyanez, mikor Japánba viszek magyarokat, elmondom a sógunokat hasonlóképpen. De volt egy nagyon érdekes történet egyébként, jöttünk be a repülőtérről, és egy néni kérdezett valamit meg, nem tudom már mi volt a kérdés, de nem is ez a lényeg. Habsburgokkal kapcsolatban feltette egy kérdést, valami olyat, hogy hirtelen így belekapaszkodtam így az ülésbe, hogy te jó Isten, most erre mit mondjam. És akkor mondtam valamit, ami úgy nagyjából hirtelenjében úgy összekaptam a gondolataimat, és hátul egy idősebb japán bácsi, egy 70 év körül volt, odaszól, hogy hát szerinte ez nem így volt. És akkor így néztem, hogy mondom, ajaj, bajok vannak, mondom, nem szeretem a felkészült utasokat. És amikor leszálltunk a buszról, akkor megkérdeztem tőle, hogy mégis honnan tetszik ezt tudni. És a bácsi bocsánatot kért, elnézést kért, hogy beleszólt, nem akart kellemetlen helyzetbe hozni, de ha már megkérdeztem, akkor elmondja, hogy a Tokió Egyetem történet tanszékének a vezetés a Habsburg ház történetéből doktorát. És akkor azt mondtam, hogy csokolom, én hazamegyek, mert rá mindentől fogva nincsen szükség, azt hiszem. De hát ilyen valószínűleg egy van Japánban, na, ő természetesen mindenhez értett. De az átlag Japán az annyira nem. Azért vannak dolgok, amiket ismernek, legfőképp 56-ot. 56-ról tudják.
Igen, az benne volt a sógunok.
Úgyhogy azt tanítják is neki, és nem tudom, rémlik-e valakinek, néha előkerül egy fénykép a Hősök teréről, amint áll egy orosz tank a Hősök tere kellős közepén, 56. októberre ugye. És ez egy nagyon híres kép, ez az egész világon megjelent, és ezt a képet a japánok ismerik. Tehát amikor kimegyünk a Hősök terére, akkor nagyon boldogok, hogy na, ott vannak, ahol a történelem. Ez vicc a verza, amikor egy magyar csoporttal elmegyek mondjuk egy Kyotóban a Tokugawa sógunoknak a palotájába, akkor ők is érzik a történelemnek a lehelletét, hogy ott vagyunk, ahol a sógun tulajdonképpen annó élt.
Mennyire barátkozóak, mennyire nyitottak a barátságon?
Nehezen. Nagyon barátságosak. Nem barátkozok, nagyon barátságosak.
Hivatalos barátság.
Igen, tehát hogy mondjam, ha oda megyek egy idegen Japánhoz és kérdezek valamit, akkor ő segít. Ő nagyon örül neki, hogy én ott vagyok abban az országban, ő segítőkész. Addig a pillanatig, amíg ő ezt tudja, hogy én ott egy turista vagyok, aki jött és megy. Abban a pillanatban, mihez bele akarok lépni az ő kis mikrovilágukba, magánszférájukba, lásd mondjuk vegyes házasság, abban a pillanatban nagyon nehéz. Akkor van egy fal, és azt nagyon nehéz lebontani. Én igazából mondom, 1984-ben kezdtem el Japánnal foglalkozni, és 1986-87 volt az, amikor először komolyabban találkoztam japánokkal. Közöttük van olyan, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot. De ez gyakorlatilag ugye lassan 30 éve. 30 éve kapcsolódik a japánokkal, és azt mondom, hogy egy kezemen megszámolom azon embereket, akiknél, ha kim vagyok Japánban, akkor felhívhatom, hogy figyelj, bajban nincs hol aludnom, elmehetnék hozzád, és azt mondom, maximum 5 olyan ember van, aki azt mondja, hogy igen. Emellett ismerek 800 másik japán családot. De ők nagyon, jaj, de jó, hogy itt vagy, meghívnánk vacsorázni. Ez azt jelenti, hogy menjünk el vacsorázni, majd ők fizetnek. Ezt jelenti. De a lakásokban soha nem tettem be a lábamat, azt sem tudom, merre laknak. Barátságosak, nehezen nyílnak meg a külföldiek.
Ők egymás között is egyébként így vannak, hogy inkább valahová beülnek vendéglátni.
De kicsik a lakások, ugye?
Igen, kicsik a lakások, és nagyon sokan szégyellik, hogy kicsi a lakás, de hát ez végülis nem az ő bűnük.
Ez hány négyzetméter elnézést kb.
45-50 jó esetben. És az, amit nálunk a belvárosban, az a polgári lakások, hát az, hogy egy plafon az 3,5 méter magasra legyen, ezt nem tudják képzelni. Nagyon kicsik a lakások, de ugye hát Japánnak a területe az 380 ezer négyzetkilométer, tehát durván négyszer akkora, mint Magyarország. Van 130 millió lakos, de az országnak 60-70%-a hegyvidék és lakhatatlan. 40%-on, tehát durván két magyarországi területen él 12-szer annyi ember, mint Magyarországon. El tudjuk képzelni, hogy a hely az nincs. Nem véletlen építkeznek fölfele, mert erre már nem lehet. Nincs ehova. És a maradék hely az még rizst is kellene termeszteni, tehát még földre is van szükség. Úgyhogy olyan árak vannak egyébként, ingatlan árak, hogy nagyon sok japán család úgy élő az életét, hogy életük végig béllakásban élnek, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy...
De az ott természetes, nem?
Teljesen természetes. Nyugat, pontosan. Talán Nyugat-Európában másokból kifújnak, de ugyanúgy jellemző, igen. De teljesen természetes, nincs ezzel semmi baj.
És mennyire fogadják el itt a mi kultúránkat, tehát most itt értem a gasztronómiát, mert ugye mi tudjuk, hogy ugye ők az pálcikával rizst, rengeteg rizst halat esznek, mert ugye az adott nekik a hal, és nálunk azért nem azt mondom, hogy nincs hal, de ugye nekünk mégsem az a főétkezés.
Na most általában azért azok a japánok, akik idekeverednek Magyarországra, nem először vannak külföldön. Tehát nem, nagyon ritka az, hogy japán életében először meg külföld és akkor Budapest. Általában ők már bejárták, mint említettem, Nyugat-Európát, ezt aztán aztán tisztában vannak azzal, hogy nálunk más a történet. Úgy szoktuk csinálni, hogy egyik nap magyaros ételt kapnak, másik nap nemzetközit. Japánt nagyon ritkán, mert azt legyen otthon. Hát halat azt tudunk nekik adni, van tengeri hal, késsárvillában természetesen tudnak enni, tehát ezzel nincsen probléma. Embere válogatja, de egyébként úgy van összerakva a menü nekik, hogy megkapják a marhapörköltet, szeretik. Uh-huh. Szeretik. Biztos, hogy nem szeretne minden nap ezt tenni otthon, mint ahogy én sem szeretnék minden nap nyers halat enni. De egyébként elfogadják, abszolút. A kultúrával meg ugye az a helyzet, hogy ez idegen, nekik új. És érdeklődve hallgatják, az, mint említettem, egy más történet, hogy valószínűleg másnap már nem emlékszik rá, hogy hogy ki volt, így van. Van egy itt élő japán kislány Budapesten, és nagyon szépen beszél magyarul, és ő mondta egyszer nekem azt, hogy valahogy így fogalmazott, hogy Visegrádon van egy vár, amit Magyarország visszakapott Angliától, valami háború után, amit Párizs mellett írtak alá a szerződést, mert Magyarországgal el akarta venni a török. Mondom, ebben a mondatban összeraktad szépen az 1000 éves magyar történelmet, csak kicsit azért ragadt helyre, tehát Angliának semmi köze nem volt hozzá, Trianon az megint egy másik történet. A töröknek hát minimális köze volt Visegrádhoz, de azért inkább tegyük Nagy Lajoshoz.
Tehát a landásításban kiváló.
Igen, ő kiváló. Tehát azért mondom, hogy nekik ez egy idegen dolog. Mint hogy ismételten azt tudom mondani, hogy vice versa, tehát kint Japánban 10 napos, 12 napos túrákat szoktunk csinálni Japánban magyaroknak, és ott is az a helyzet, hogy azért a 12. nap már az embereknek a fejében jön így a káosz, és akkor a sógun császár volt, mondom, nem volt császár, akkor ki volt a császár, mondom, a császár volt a császár. Tehát ott is vannak azért ilyen összemosogodások, de hát ez természetes, hogyha az ember beesik egy vadidegen kultúrába, ráadásul teljesen más jellegű vallás, ugye a buddhizmus és a sintó Japánban teljesen más, mint a mi kereszténységünk, tehát...
Meg lehetne fogalmazni, hogy ugye elesett pillanatok mindenhol lehetnek, tehát a japánoknak ugye a magyar hétköznapok, az utca, Tehát mi az, ami nekik érdekes, vagy tetszik, vagy az újdonság elejével, hát ilyenről tudnál-e valamit mondani? Tehát ami nem a hivatalos...
Hát a kék metód azt imádják, mert hogy ilyen kocsik menjenek, működjenek, ez abszolút. Tehát nézzük, hogy hát nincsen Magyarországon múzeum, ahol ezeket meg kéne adni.
Erre majd mondok valamit.
Aztán amit nagyon... Nagyon szokták szeretni óriás nyelvi szögeket hajózni, mert annyira, hogy legyek én is lokálpatrióta, megvan Magyarországnak és megvan Budapestnek, megvannak a bolyai, de kivilágított belváros a Duna két oldalán. Mikor életemben először kimentem Párizsba és megláttam a Szajnát, megkérdeztem, hogy hol van a Szajna csokoló. Mert a folyó az ott kezdődik, ahol a Duna. Úgyhogy ilyen nincs még egy, nem hogy Európában, a világon nincsen. Ez mindig nagyon ütős. Ez mindig nagyon ütős. De egyébként is, tehát vannak furcsa dolgok, tehát a Visegrádon, amikor mentem és mondtam, hogy na oda megyünk fel a hegyre, egy olyan néni ült a buszon, aki egyébként a Fuji lábánál lakott, és akkor megkérdezte, hogy hol a hegy. Mondom, a dombra, oda megyünk arra.
Ja, párommal voltunk Hortobágyon, és ugye Füzesabonyból vonattal utaztunk, és akkor mondtam, hogy ugye említettem, hogy busszal voltak kint, hogy nem, a buszról le kellett volna őket szállítani, felrakni arra a vonatra, és egy életre szóló élményhez jutottak volna, mert Japánban biztosan nem volt úgy a kerék.
Az lehet az idegenvezető meg a fejét, vagy a haját tépte volna, hogy majd hányatra volna ki a vonaton.
Hát nem, de...
Komoly probléma egyébként, mert Japánban nagyon jó a közbiztonság. Nem mondom, hogy ott nincsenek rossz emberek, vannak, de nagyon jó a közbiztonság Japánban, és ők ehhez vannak hozzászokva. És kiteszi a lábát Japánból, ugyanúgy végig sétál a vásárcsarnokon, úgyhogy nyitva van neki a retikül. És hiába
mondom,
óvatlanok, nagyon óvatlanok, sajnos rendszeresen előfordulnak, hogy eltűnik ez az amaz. Pénztárca, hitelkártya, készpénz, legrosszabb esetben útlevél.
Igaz-e az, hogy a japán nők, lányok egyrészt szívesen menne Európában férjhez. Tehát, hogy kicsit menekülnek.
Igen. Igen, abszolút, hogy mekkora része ez a persze kérdéses.
Jó.
De itt azért egy dolgot szeretnék kiemelni, és most nem konkrétan a japán lányokról van szó, hanem erről a mondjuk úgy, hogy 80-as évektől született generációról. Aki most felnőtt, 20-as, 30-as éveit éli, és azt látta, világ életében azt látta, hogy az édesapját talán képről ismeri, mert az reggeltől estig dolgozik, hétvégén is bemegy dolgozni, nem veszik ki a szabadságot, életük végéig ugyanannál a cégnél dolgoztak. Aztán ugye kinyílt a világ, és nagyon sok olyan japán fiatal van, aki mikor elvégezte az egyetemet, közben a szülők esetleg nyugdíjba mentek, forintba átszámolva nagyon durva összegekkel 800 000 forintos nyugdíjakat is kaphatnak, tehát ez egy középvezető mondjuk, és abból a pénzből éveken keresztül félreraktak mondjuk 2-2,5 millió forintnyi valutát, és azt mondja a gyereknek, hogy figyelj, végeztél, itt van neked 2-2,5 millió forint, és menj el Európába, Amerikába, járj világot, mert utána elkezdesz dolgozni, úgysem lesz rá lehetőséged. Nem véletlenül a japán turisták nagy része nyugdíjas. És akkor ők elmennek, és látják, hogy más világon. És mikor hazamegy, akkor már nem akar beülni a mókus kerékbe. Azt kell, hogy mondjam csúnya dolog, de azt kell, hogy mondjam, hogy lehetnek ebből gondok a japán társadalomban. Ne legyenek, nem kívánom természetesen, de lehetnek, mert teljesen más a mai japán fiataloknak a mentalitása.
Tehát nem belső elégedetlenség, vagy hogy lecsökken a fiatalokulak száma, mert...
Csökken is a fiatalokulak, nem azért, mert kimennek, mennek ki, de azért relatíve kevesen. Uh-huh. Azért csökken, mert hogy ott is az egy divat. Nem úgy, mint Kínában, ahol törvény írja elő, hanem egyszerűen ez a divat. Ez ugye azt jelenti, hogy azért egy-két generáción belül a lakosság az megfeleződik. Viszont nagyon magas a születéskor várható élettartam. Innentől fogva egyre kevesebb fiatal, dolgozó fiatal tart el egyre több idős embert.
Előregszik
a társadalom, ami azért probléma. De tegyem hozzá, hogy azért van egy olyan gazdaság Japánban per pillanat, ami ezt még nem nagyon érzi meg.
Meg 70-nél ugye a nyugdíjkorhatár, jól tudom?
Ezt most nem tudom pontosan meg.
De elég magas.
Elég magas, igen, igen.
Régebben könyvben lehetett olvasni, hogy nagyon megálltak a társadalmi rétegek, tehát a nép között, hogy ugye hogy fejezem ki valamilyen kasztok, vagy nem tudom, hogy ezek megszűntek már náluk, vagy még mai
mindenki? Megszűntek természetesen, megvoltak, nem hívtuk kasznak, kasztot az ugye így, de értem, igen. Megvoltak, hát a középkorban ugye volt négy osztály tulajdonképpen. Voltak a papok, voltak a katonák, voltak a kereskedők, és volt a nép, aki dolgozott, a dolgozók. Igen, ezek megvoltak. Mai napig vissza tudja vezetni valaki, hogy milyen társadalmi osztályban tartoztak az ősei, de természetesen ez ma már abszolút nem létezik. A papok megvannak ugye természetesen, a katonák, a szamurájok már nincsenek, meg kereskedők ugyanolyan emberek, mint a többi, a dolgozó nép is ugyanolyan, mint a többi. Tehát ez már nem jellemző a társadalomban.
Japán nem sokára befejezünk, elmegyünk Afrikába, úgyhogy akinek még Japán
akarod... Itt a földrengésről, hadd kérdezem, hogy azt én úgy hallottam, hogy nagyon nagy türelemmel viselték ott a földrengést meg, hát ugye
sok is
hullákét, meg sok is van, hogy tehát ez valamennyire hozzászoknak, vagy...
Japánban...
Vagy nem élnek azon a környék?
De, élnek. Japánban... Gyakorlatilag minden nap a földrengés. A földrengések mondjuk 80-90%-a csak műszerrel mérhető, de minden nap van. Viszont mikor én kimegyek mondjuk 10 napra, azt mondom, hogy 80%-os eséllyel lesz a földrengés, amit érezni fog. Lehet, hogy csak ennyi, lehet, hogy a szállodaszobámban hoppálom, két sört ittam, nem egyet, vagy miért billeg a szék. Van földrengés, éltem át valamivel nagyobb földrengést is. Kicsi gyerekkor óta szoktatják a gyerekeket a földrengés, ez nekik a mindennap része, meg mindenki tudja, hogy földrengéskor mi a teendő. Nekem is az az első egyébként, amikor viszem ki az embereket, el kell mondjam, hogy kicsi az esélye, hogy nagy földrengésbe beleszaladunk, de ha igen, akkor mi a teendő. Úgyhogy teendő következő, először is házból nem szaladunk ki, ez a legnagyobb. Az emberek mindig azt bepánikod és kirohan. A legtöbb halálos áldozatot az okozza, hogy kirohan a házból, és a háztetőről esetleg leesnek dolgok és agyonütik. Házból nem szaladunk ki, liftben nem megyünk, mert ugye az áram az megáll és ott ragadunk be. Olyan helyre kell beállni, ami a legerősebb az épületben, elsősorban az ajtófélfal. Másodszorban pedig egy párnával a kezünkbe bebújunk az asztal alá. A párna az nem azért van, hogy ölelgessük és legyen mit szorongatni, mert a földrengés ráz, a párnát ide rakjuk, úgy, hogy ne a fejünkkel kopogjunk az asztalon, hanem az védje a fejünket. A földrengés általában 1-2 perc, ha hosszabb, akkor nagy baj van. És rögtön ez a teendő. Ezek az épületek, amik Japánban vannak, a modern épületek, nagyon komolyan földrengés biztosak. Van a Tokióban, Shinjuku negyedben van az Ikea-tolonynak hívják, szintén az a tokiói városháza. 45-50 emelet magas, nem tudom pontosan. A legutóbbi csúnya földrengés, ugye a Fukushima-i atomerőmű tragédiájánál. A 45. emeleten, akik fenn voltak, a szoba, ahol voltak, 5 métert lengett ki. Ezt egyszer tudni képzelni. 45. emeleten vagyunk, és 5 méter, mint ez a szobai kileng. És ahogy elment a földrengés, megállt, úgy ahogy van. És minden rendben van.
Nem egyszerű.
Ezek így vannak megépítve. Épületeket nem építik egymás mellé, két épület. Itt, hogy pont ahogy jöttem, van itt egy gimnázium, jól láttam?
Igen.
És a két épület ugye egymásra van építve. Ilyen nincs. Egy fél méter, egy méter mindig van két épület között, hogy tudjon ki tudjon lengeni földrengéskor. Úgyhogy ezt nagyon jól tudják. Hát a legutóbbi, ugye ott az volt a probléma, hogy ezt az atomerőművet, amikor építették, nem tudom, hogy ez egy egészség. Ez egy régebbi épület volt, ez még nem volt annyira földrengés biztos. De nem a földrengés volt a probléma, hanem a cunami. Én nem két héttel előtte voltam kint, pontosan azért, mert az évi útjainkat szerveztük le a kinti irodában, hazajöttem, hallom földrengés. Hát sajnálom, előfordul, de ez minket nem érint. Jön a cunami, elmondom, még ez sem fog érinteni, és amikor kiderült, hogy atomerőmű. Akkor igen. A cunami volt ugye annak probléma, az okozta a legtöbb halálos áldozatot, és a földrengő, vagy az atomerőművel is az volt a probléma, hogy a víz elárasztotta, nem tudták időben kezelni.
Ez egy ideig volt a nagy ugye?
Igen, meg az épület sem volt annyira biztos. De egyébként én voltam kint azóta a Paksi atomerőműtől, voltam kint szakemberekkel. Az atomerőmű környék az záró van természetesen, de a környék az lakható, és jöttek ugye ilyen rémhírek, hogy Tokióban mekkora sugárzás van, hát azért ismervén a japán mentalitást, ha komoly baj lett volna, akkor ott elkezdenek valamit tenni. Bár Tokiónak van egy 25-30 milliós lakossága, tehát azt hogy lehet evakuálni, nem tudom, 2,5 millió eljön ide Kispestre, jó, de mit csinálok a többivel. Tehát Tokióban abszolút semmi probléma nincsen. Sőt, Fukushima városában is élnek az emberek ugyanúgy, mert a fukushimai atomerőmű az nem a városban volt, hanem odébb. Hát sajnos lesz.
Nekem fantasztikus volt, és egyáltalán én azt nagyon becsültem, hogy mindvégig ott voltak emberek, akik hát ugye ki voltak téve a sugárveszélynek meg, és tudták, hogy minek vannak kitéve, hányszoros sugárveszélynek, és mégis...
Hát ez parancsra ment, mint Csernobyl.
Nem,
hát,
biztos, hogy
más történet, de mentalitás is. Hadd mondjak erre egy nagyon megható dolgot. Ugye a sugárzás az, ha éri az embert, az nem azonnal. Az eltelik 10-20 év, mire esetleg komoly betegséget okozhat. Miután kiderült ugye, hogy ki kellene tisztítani az atomerőmű belsejét, alakult egy társaság. 70 év feletti emberek. És azt mondták, hogy ők bemennek, kitakarítják. Mert hogy mire rajtuk kijönne, addig már ők sem élnek.
Na de ezt az önfeláldozást szóval...
Igen, más a mentalitás, más, teljesen más a mentalitás.
Ezt tudjuk. Na, elmenjünk Afrikába, mehetünk?
Nem, ilyen nem lesz, amit az életre.
Én nem akartam belemenni, de ki mondta helyettem?
Micsoda?
Nem vagyok azért ebben biztos, tehát
itt
is vannak azért olyan emberek, akik nagyon sok mindenre képesek lenni, csak nem a politika használja
felünket.
Tehát itt ez a gát itt nálam.
Azért azt tegyük hozzá, hogy a tavalyi árvíznél, ugye mikor látták a japánok, hogy tévében látták meg, újságban olvasták, hogy azért itt mi történik, milyen összefogás van, akkor azt mondták, hogy le a kalappal. Tehát akkor azért megmozdult a nép, hogy egyébként ismerőseink mesélték.
Hogy?
Ismerőseink mesélték, hogy ki voltak valahol a Dunakanyarban, meg nem mondom, hol zsákot pakolni, és akkor rakja a zsákot, adná a mellette levő embernek, és odaszól a mellette levő embernek, aki visszaszól angolul, hogy bocs, nem értem. És kiderült, hogy svéd turisták, fiatalok, hátizsákos turisták jöttek Budapestre, azt mondták, hogy bocs, most kell a plusz kéz, úgyhogy ők is beálltak. Tehát volt az épít összefogás.
Na, akkor Dunakanyarból ugrunk egy nagyot, és Afrikában vagyunk. Afrika, minek egy Afrika?
A szerelem.
Na, valljál nekünk.
Hát mondom, gimnáziumban ugye zoológiával szerettem volna foglalkozni, és ha már állatvilág, akkor az hol a paradicsom, az természetesen Afrikában van. És időben, mikor ugye a turizmus, meg a japán, meg az utazásszervezés kialakult az életemben, akkor próbálkozunk Afrikával is, és elkezdtem akkor szervezni utakat Afrikában, amik alkalmasint elmennek, alkalmasint nem. Sajnos többnyire nem, de ennek ezen kapcsán eljutottam. Hát most már egy tucatszor biztos voltam Afrikában, és ugye 20-21 afrikai országot sikerült meglátogassak. Ezek közül van olyan, ahol többször is eljutottam, van, ahol csak egyszer. Vannak olyanok, ahol egyébként is járnak turisták, voltam olyan helyen is, ahol abszolút azt sem tudták, hogy magyar ember létezik a Földön, tehát
mit mondanál, miért érdemes elmenni Afrikába? Mi az, amivel nem szabad kihagyni?
Az érintetlen természet. Az igaz érintetlen természet. Azt szoktam mondani, hogy kimegy az ember egy egy afrikai nemzeti parkban. De azért azt ne úgy képzeljétek, hogy minden nemzeti park ilyen Afrikában. Tehát ott is azért megvannak a helyek, ahova. És azt szoktam mondani, amikor meglátjuk az állatvilágot, hogy valaki a teremtésben hisz, legyen úgy, és nagyon fog hinni a teremtésben. Ha valaki pedig Darwinban hisz, legyen úgy, és nagyon fog hinni Darwinban, de ott, amit lát az ember, töménytelen mennyiségű állat, zebracsorbák, vagy a nyúlvándorlás, amiben sajnos még nem sikerült beleszaladjak, de nagyjából, hogy elmehessek, mert amikor másfél millió gnú megindul, és akkor nézzük, és akkor mindenhol gnú. Erre mondta az egyik humorista, hogy hogy lehetett egy állatnak ilyen nevet adni, kis lehet mondani, hogy gnú. Tehát döbbenetes élmény. Más az embernek és az állatnak a kapcsolata. Olyan madaraknál tapasztalom egyébként, most mondjam azt, hogy nagy kócsak, szürke gém, ami itt Magyarországon is megvan. Nem tudok a fényképezőgépemmel közel menni a szürke géphez, mert fél az embertől és elrepül itt. Ott meg, itt megállok, és az asztal túlsó végén ott a szürke gém.
Más emberré válsz, amikor kint vagy?
Kicsit a természet részére. És egy nagyon kicsi pont leszek ott. Mert tudom, hogy tudom, hogy én vagyok ide a betolakodó. Tudom, hogy ez nem az én otthonom, ez az állatok otthona. Nekem kell úgy viselkedni, hogy itt vendég vagyok, természetesen beavatkozni nem szabad. Ami a legszörnyűbb az, mikor az ember látja, hogy jaj, de aranyos kis zebra, és tudom, hogy lehet, hogy ma este ezt egy oroszlán meg fog jelni. De ez a természetrendje.
Akkor te valahogy úgy vagy, mint a hegymászó a hegycsúcson, hogy megérzi, hogy ő végül is mekkora a természethez képest.
Igen. Ott csak azt lehet érezni, amikor az ember otthon az állatok között, és nincsen nagy város, és nincsenek beton épületek. Képzeljük el a Hortobágy, ha már erről volt, ugye, mert ameddig a szemmel lát, ugye, pusztaságban, képzeljük el a szavannát, hasonlóképpen más növényzet természetesen, és mindenhol állatok. Amerre járunk, mindenhol állatok.
Katartikus élmény.
Az, nagyon. Tehát főleg, mikor az ember először megy oda, és elindulunk az autóban, és akkor mögöttem ott van egy néhány ember, aki mondjuk először van ilyen helyen, és akkor elkezd visítani, hogy antilop, álljunk meg, antilop, mondom, ne álljunk már meg. Hát de antilop, mondom, másfél millió van itt a környéken, látni fogunk még eleget. Úgyhogy zsiráffa ugyanúgy. Zsiráff, jó, de jó, harmadik, hát zsiráff.
És a klíma mennyire elviselhető?
Száraz évszakban kell menni. Akkor elviselhető, meleg, száraz meleg, inni kell, nagyon sokat kell inni, meg akkor kell figyelni, ne égessen le, de azért elviselhető. Tehát, hogy mondjam, itt is felkúszik nyárból a sa 35-40 fokra a hőmérséklet, ott sem több. Esős évszakban, 35-40 fok. Esős évszakban azt mondom, hogy ne. Ne, az... Megjártam esős évszakban több olyan országot, ahol azt mondtam, hogy ezt az életben többet nem. Akkor ráadásul ugye nagyon sok a malária szúnyog, akkor veszélyesen. Száraz évszakban nem, abszolút nem. De teljesen viselhető, melegben.
Egy ismerősöm járt Kenyában, és azt mondta, hogy ami itt a rikító, gyönyörű piros, az ott egy mosott piros. Tehát, hogy sokkal szebbek, élénkebbek a színek, de csak azért, mert az egyenlítő közelében van.
Na most nem tudok neki ellent mondani, de megmondom miért. Ott vagyunk pontosan az egyenlítőnél, ott van fenn a fejünk fölött a nap. Igen, az a színeket az emberi szemnek kicsit fakítja. A fényképen aztán ugyanúgy. Viszont ha mondjuk kora reggel megyek, vagy naplementekor megyek, akkor megyünk más.
Tehát más a, ugyanaz a szín.
Akkor sokkal autentikusabb. Hát fotózok nagyon sokat, ugye alapszabály, hogy dél és délután 4 között felesleges fényképet csinálni, mert úgyse lesz ő.
Na akkor beszéljünk a gorillákról, jó? Mert végül is az benne van. Miért pont a gorilla és milyen élményeid voltak?
Hát miért pont a gorilla? Én azt hiszem, hogy az egyik legautentikusabb állat Afrikának a gorilla. Nagyon sokan úgy képzelik, hogy az kimenek Afrikába, város van, mint ahol gorillát. Nem.
Tanzániában?
Nem. Tanzániában abszolút nincsen, Kenyában sincsen. Ugandában vannak, Ruandában vannak, illetve onnan nyugatra. Most gorilláknak van 4 faj egyébként, tehát azt tegyük hozzá, és az, ami nagyon kihalás szélén áll, és 6-700 példány van belőle, ez a hegyi gorilla. Van keleti síkvidéki gorilla, nyugati síkvidéki gorilla, és van a windy gorilla, ahol is kevés van. Most a nyugati síkvidéki gorillából több tízezer van, tehát az például abszolút nem veszélyeztetett, de a hegyi gorilla igen. Nem tudom, hogy mond-e valamit a Diane Fossey és a Gorillák a ködben című film. Az elejénél kezdjem, volt egy Richard Leakey nevezeti kultúrantropológus amerikai, aki a nagy majmokkal kezdett el foglalkozni. Legfőképp azért ő kultúrantropos volt, ugye ő találta meg az egyik előembert ott az Olduvai hasadékban Tanzániában, és kereste a hiányzó láncemet, amit ugye Darwin nem talált meg a majmok és az ember között. És három feltörekvő fiatal leánytanítványt fogadott maga mellé, és szétküldte őket a nagyvilágba. Egy hölgy elment Borneóra az orangutánokhoz, neki nem tudom sajnos a nevét. Egy hölgy elment Tanzániába a csimpánzokhoz, ő a Jane Goodall, hozzá volt személyesen is szerencsém találkozni velem. És a Diane Fossey ment el a Ruandába a hegyi gorillákhoz, amiből nagyon kevés volt, már akkor vadázták őket. Egyrészt a húsukért is, de az kevésbé. A nagyobbik probléma az volt, hogy Ázsiában is és Amerikában a gorilla az egy ilyen kis házi tetlen szállt. Na most a kis gorillát tudták jól eladni, ahhoz, hogy a kis gorillát elfogják, ahhoz el kellett pusztítani a szülőket. Ez ment, és egyszerűen a ruandai kormány semmit nem tett ez ellen. És akkor a Diane Fossey megkereste a ruandai kormányt, és azt mondta neki, hogy sokkal jövedelmezőbb lesz, ugye, és a politikusok benne voltak a bizniszben természetesen. Azt mondta, hogy sokkal jövedelmezőbb lesz, ha megvédjük őket, és jó drágán eladjuk a külföldi turistáknak, hogy megnézhessék, mint hogyha kiírtjuk az összeset. És hallottak a szép szóra. És ha nincs a Diane Fossey, akkor ma nincsenek hegyi gorillák, ezt lemerem írni. Őt megölték, orvadászok ölték meg, ott van eltemetve egyébként a Karisimbi hegyen. És egy nagyon-nagyon régi álmom volt az, hogy a gorillákat meg tudjam nézni. És nagyon nagy szerencsém volt, mert mikor mentem, hát az úgy van, hogy eleve be kell jelentkezni, mert egy nap bizonyos mennyiségű embert engednek csak fel. 8-10 embernél több nem lehet fel egy nap. Nagyon drága, most már végképp nagyon drága, $500 kérnek egy ilyen látogatásért. De még mindig ott a határ, hogy azt mondja, hogy 10 ember felmegy és $5000 jön be a gorilláknak aznak, és nem engedünk föl még 10-et. És lemondunk a plusz 5000-től, mert vigyáznak rájuk. Egy nap, egy csoport, az egy órát maradhat fent, és ez szigorúan van véve. És akkor én bejelentkeztem, és hát akkor milyen az élet, keresztbe rakott nekem mindent, mert Nairobiban voltam Kenyában, úgy voltam vele, hogy Kenyából átmegyek szárazföldön, már busszal ezzel az Ugandába, vagy egy kicsit Ugandába, majd lemegyek Ruandába az adott napra, amikor föl tudok menni. És Kenyában hatalmas nagy strike, meg sem tudok mozdulni, hát innen az életből ki nem jutok, úgyhogy fogtam egy taxit, kimentem a repülőtérre, és átrepültem Ruandába. Úgy, hogy gyakorlatilag 10 nappal későbbre volt az engedély. Most Ruanda egy kis ország, 10 napig ott az, el nem tudtam képzelni, hogy mit csináljak, de nagyon nagy szerencsém volt, azt mondták, hogy másnap fölmehetek, mert a másnapra volt még egy szabad hely. És van egy néhány csoport, akiket ugye hozzászoktattak az emberhez, mindig fönn van egy vadőr. Nem avatkozik be, de mindig ott van. Ennek két oka van, egyrészt ő tudja, hogy gorillák ugye állandóan mozognak, tudja, hogy merre van a csapat, le tudja adni rádióban jelet a vezetőnek, hogy merre kell menni. A másik pedig ugye, hogy szoktatják a gorillát az ember jelenlétéhez. De nem, csak ott van, semmit nem csinál, csak ott van. És akkor, amikor elindultunk, akkor mondták, hogy ahhoz a csoporthoz megyünk, amelyet a Diane Fossey kutatott. Tehát az az ezüst hátú gorilla, akit én láttam, aki a honlapomon, aki ki van rakva, ő még találkozott a Diane Fossey-val, bár akkor ő még kicsi gorilla volt, de ő még személyesen találkozott vele. És akkor elindultunk föl. És
2-3 ezer méter? Milyen magasan?
Nem, gyakorlatilag 1000 méterig sem feltétlenül kell felmenni. Jó hírrel fogadtak bennünket, hogy a gorillák mozogtak, azt mondták, hogy 30 perces séta a Nemzeti Park bejáratától a gorilla, úgyhogy mondom, nem kell sokat menni. Azt elfelejtették elmondani, hogy a Nemzeti Park bejárat az 3 óra hegynek fel dzsungelen keresztül. Úgyhogy azt hittem, hogy meghallgatom, mire fölértek. Ráadásul ugye megyünk, volt egy ösvény. És akkor megyünk, hát jó hegynek felfele, mindegy, megyünk. Közben ugye rádió kapja az információt a vezetőnk, attól a vadőrtől, aki ott van a csoportnál. A csoport elmozdultam arra. Akkor kanyarodni kell, de egyszer csak így fordul az ember, az elmegyünk. De mondom, ott nincs út, majd lesz. Elő a macsetét és elkezdte vágni. Úgyhogy hát jó 3-3 és fél óra alatt fölértünk. És ott volt az, amit mondtam egyébként, hogy kioktattak bennünket. Csoportnak van a vezér, hinni az ezüstnát, ugye. Mikor meglátja az idegent, akkor föláll két lábra, ordít, dobol a mellén, és megindul. Nem kell megijedni, ez csak blöff. És én mondtam, hogy nincs is megnyugtatóbb annál, mint ez szörnyeteg, dobolva, mellén, ordítva, rohan felé. Nem is tudok elképzelni, mászik, leülök szivarra gyújtottam. És akkor mondták, hogy egy dolgot nem szabad elszaladni. Egyébként hatan voltunk a csoportban, arra emlékszem. Fölmegyünk, ahogy elmondták, meglátott a vezérhím. Feláll, dobol, rohan. Hát mi 6-8 felé belakadtunk. Feketék helyék vezetők fogják, igen, mondtuk, hogy ne rohanjatok kell, mondtuk még, hogy bokorból. Most mi van? És ahogy mondták, blöff. Bemutatta, hogy ő a vezér, és onnantól fogva nem foglalkozott velünk. Abszolút nem foglalkozott. És akkor elmondták ugye, hogy 5 méternél közelebb nem szabad menni a gorillához. Mondom, ahhoz, nehogy megyek egy 5 méternél, nehogy megyek. Legfőképp ártalmatlanok egyébként. Tehát nem bántják az embert. Van olyan oka természetesen, hogy igen, amit olyan kicsinyét bántam, akkor természetesen védi az anyai ösztön. De egyébként nem foglalkoznak az emberrel. Azért nem lehet közelebb menni, ugye, hogyha benne van egy nátha vagy valami, nehogy elkapja, mert abban belepusztul. Csak hogy vannak ugye a kölykök, hát ők meg nem olvassák a szakirodalmat, ők nem tudják, hogy nem lehetnek közelebb.
Mennyi az 5 méter?
Mennyi az 5 méter, és konkrétan van egy fényképem, ez nagyon aranyos. Nőstény gorilla, bokorba, eszi a bambuszt. Hol mondom, tökéletes. Megemeltem a fényképezőgépemet, csörgés csatogás a fejem felett, és a fejem felül így fejjel lefele belenéz egy kis gorilla alatt a képen. Nézd, jó van, hát anyádat akartam fényképezni, de te is úgy leszel. Hát az egy csodálatos élmény, tehát a világ leggyönyörűbb teremtése.
És ezt, hogy milyen közel voltál hozzájuk az egyik, meg hogyha másik abban a szempontból gondolkodunk, hogy valaki még hangfelvételt szeretne készíteni, akkor tehát milyen távolságban van a gorilla, milyen erős a hang, amit hallasz?
Fölmentünk, leültünk, és így körülöttünk gorillák. 10 méteres körzetben.
Igen.
10 méteres körzetben. Abszolút.
Szuszognak, morognak.
Szuszognak, morognak. Az ezüst hátul az, hogy dobol az egyszer van. Uh-huh. Mikor fölmegyünk.
Az
de,
hangos.
Hát az hangos. De egyébként ott vannak körülöttünk.
Tehát mondjuk jó hangfelvételt akkor ott lehet készíteni.
Lehet készíteni. Nem, hogy mondjam, nem egy hangos népség. Tehát történnek dolgok, tehát volt ott például az egyik kis hím, amikor a vezér éppen nem figyelt oda, akkor elkezdett fiszkósodni, aztán elindult az egyik nőstény után, akkor a nőstény visított, ilyen hangok kijönnek, a vezér hím meg meglátta, oda jött, kapott a kicsit gyakorra pofont, hogy mihez a társvéget, hogy tudja, hogy hol a helye. Ugye hát egy csoportban csak a vezér hím párosodhat, a többiek azok nem. Azok csak próbálkoznak. De igen, azt mondom, hogy ez mind szerencse kérdése, de kivitelezhető.
Uh-huh. Ott hogy érezted magad, amikor körbeved? Nekünk vadlovakkal volt ilyen szerencsénk a Ortobágyó Nemzeti Parkban, hogy körbefogtak minket a vadlovak, mi ott hasaltunk a sztyeppén, és ott nyihogtak, húdosták egymást, tehát abszolút úgy érezhetők magunkat, mint ahogy te ott.
Hát, akkor egy órát lehettünk föl, ugye egy órára megszűnt a világ, tehát egy órára csak ők léteztek. Ismét azt éreztem, hogy nagyon kicsi vagyok. Nagyon kicsi vagyok, ők ott élnek, Isten tudja, hogy hány százezer vagy millió éve, nem tudom megmondani. Tegyük hozzá, ugye az 1910-20-as években fedezték fel egyáltalán őket, addig nem hitték, tehát hogy nagy szőrös állam, mert hülyeskedjünk már. Aztán egyszer valaki eljut honomba egy kitömött példát. Lelőtték, kitömték, kivitték, tényleg nem.
Erre te azt mondani, hogy te ott felhőtlenül boldog voltál?
Nagyon.
Tehát az öltökéletességet megérted?
Ez tényleg gyerekkoromban, főleg mikor ugye, tehát mondom, zoológiával szerettem volna foglalkozni. Volt balkancsistám, milyen állatokat szeretnék vadon látni. És ilyen előkelő helyen ott állt a hegyi gorilla. Úgyhogy ez tényleg, amikor egy állat megvalósul.
Van-e még más állatos, amit esetleg még nem látott és nagyon szeretném?
Soha nem láttam vadon csimpánzt. Mentem pedig utána Ugandában, mentem utána 2 napot. Nem találkoztam velük.
De ez is szervezett.
Hát kimentem egyedül és fogtam ott egy vezetőt. Ezen kívül 3-szor futottam neki tigriseknek Indiába, és még mindig nem sikerült. Ezen kívül, hát ami valószínűleg a legkivitelezhetetlenebb, hát az a panda. Panda medve, tudom, hogy merre jönnek, melyik nemzeti parkban, de azt hiszem a BBC-nek vagy a National Geographic, meg nem mondom, melyik forgatócsoportja. A BBC is csinálja, de mindegy végül is. Hogy ők kimentek forgatni ugye a pandákról, és másfél hónapig járták a környéket, mire egy vadon élő pandát találtak. Vannak egyébként ilyen rezervátumok, ahol ugye el van kerítve a hely, és akkor lehet látni a pandát, de akkor kimegyek Bécsbe, az állatkertben ott is van. Vadon, mondom, másfél hónapig mentek, hát arra se időm, se pénzem, hogy én másfél hónapról elmenjek, úgyhogy...
Milyen állatot kell vinni a valakinek, nem illetve mondhat, hogy nagyon sok folyadékot kell vinni, tehát ennek az egésznek a kivitelezéséről légy szíves. Tehát például milyen cipő, hosszú nadrág,
hát, túracipő, nadrág, lehet rövid nadrág minden további nélkül, de azt mondom, hogy hosszú nadrág mindenképpen legyen este legfőképp a szúnyogok ellen. Én általában ilyen
Nyári
túracipő, és egy ilyen, nem is tudom milyen nadrágba, rövid nadrágba szoktam menni, ugyanilyen színe van, mint ennek.
Egy terepszínű?
Hát egy terepszínű, illetve pólóba, bármi, tehát semmi különös, kalap legyen, mert azért tűz a nap. Hát a folyadék meg vizet, tehát erre azt mondom, hogy reggel megisszuk a kávénkat, jó, este megisszuk a sörünket, az is rendben van, napközben vizet, citromos vizet, ne bonyolítsuk túl, mert nagyon jó meginni a kólát, de akkor úgyis csak szomjasabbak leszünk, úgyhogy...
Még azt hogy kérdezzem meg, hogy ugye, hogy mondta, hogy nagyon szereti az állatokat, de amikor ugye elindul egy nagyobb állatnak mondjuk oroszlán tigrist nézni, akkor azért a félelem ott van, tehát...
Na most azt tegyem hozzá, hogy oroszlán tigrist ugye csak autóból szabad. Tehát autóval visznek be bennünket, az autóból kiszállni szigorúan tilos, viszont ezek az állatok hozzá vannak szokva az autókhoz. Úgyhogy amíg autóban vagyok, addig nincs félelem. Volt félelem, mert kellőképpen őrült vagyok ahhoz, hogy belemásszak olyan dolgokba, amiket nem szabadna. Kenyában konkrétan van egy erdő, Arabukó a neve, és ott kitaláltam, hogy ott él a világ legkisebb baglya. Hát ezt nekem látni kell. Úgyhogy akkor menjünk el oda baglyot nézni, felmentem, megtaláltam a helyi ornitológust, úgyhogy majd ő kivisz. Kivitt bennünket egy autó este sötétedés után az erdőbe, és ott hagyott. És ahogy kiszálltunk az autóból, egy rövid ösvény volt, és azt mondja nekem a gyerek, hogy ő most bemegy, megkeresi a baglyot, várja itt. Mondom, ne viccél már. Mondom, csak úgy jelzem, mondom, az útnak a két oldalán a faágok le vannak törve. Azt mondja, és? Mondom, elefánt vagy kaffermű vagy, most ment itt el nem rég. Azt mondja, ja igen, nem baj. Mondom, neked nem, én állok itt az úton, ha jönnek vissza, mi lesz? És akkor azzal a lendülettel eltűnt. Na, ha féltem életemben, akkor az ott volt. Ott nagyon. Így álltam, mobiltelefonomon játszottam, és énekeltem konkrétan. És rettenetesen féltem.
És akkor nem mentek, mert énekelt?
Tessék?
És nem mentek, mert énekelt?
Reméltem, hogy emléztem őket, nem jöttek, viszont egyszer csak egy hatalmas, vagy ilyen csörgés, csatogás így a fejem fölött. És visszajön a gyerek, és mondom neki, hogy valami... És nagy volt, mert csörgött csatogott. Azt mondom, macskafél át, mondom, erre én is rájöttem, hogy a hangnak az erősségéből, de mondom, nem mindegy, hogy egy ártatlan petymeg, vagy egy leopárd. És azt mondja, hogy... Hát igazából 5-6 éve nem láttak itt leopárdot. Mondom, de 5-6 évvel ezelőtt láttak, tehát elvileg jöhet most is. Úgyhogy, na akkor féltem. Az oroszlántól nem kell, az oroszlán egyébként egy nagyon kezelhető állat. Abszolút kiismerhető, és most mondok egy meglepőt. Ha én itt vagyok az autóban, és az oroszlán mondjuk ott van tőlem 20 méterre, és én kiszállok az autóból és elindulok az oroszlán felé, mi fog történni?
Elmegy
az oroszlán, pontosan. De ha az autó mellett van 3-4 méterre, és ott kiszállok, abban a pillanatban támad, mert akkor a menekülő útvonalát ugye zárom el. Tehát amíg messze van, addig nem.
Ugye még nem éhes, nem támad, láttam olyan képet, hogy egy ilyen kis gyunú oda ment az oroszlánhoz, és az oroszlán arra jön.
Ha nem éhes, nem foglalkozik vele. Sokkal veszélyesebb egyébként a víziló.
Igen.
A víziló nagyon. A víziló az a baj a vízilóban, hogy ő nem akarja megenni az embert. Egyszerűen csak olyan behemlőd szerencsétlenkém, és úgy nem nagyon figyel oda, hogy mi van. Tehát ott volt, ha már arról volt szó, hogy mikor féltem, ott volt a kettes számú félelem. Tanzániában voltunk a Szülú rezervátumban, egy tavon, és megyünk a csónakkal. Először dolgoztam azzal a vezetővel, nem ismertük egymást. Ott egy víziló csorda. És azt mondja, hogy beszél a vízilóról. Mondom, hát figyelj, mondom, jártam itt eleget, mondom, ismerem, de ha majd kérdezek valamit akkor, hogy nem tudok valamit, akkor majd megkérdezem. Elkezdett tesztelni. Úgyhogy fel is teszem a kérdést. Hol alszik a víziló?
Vízben.
Na, de hogy?
Hát úgy, hogy...
Nem. A víziló lenne alszik a víz alatt. Döbbenetes. És van neki egy... az evolúció csodája, vagy a jóistené, mindenki tegye oda, ahova szeretné. Időről időre a teste alvás közben megemelkedik, fölhozza a felszínre, levegőt vesz és lemegy. Tehát döbbenetes. A másik tévhit ugye a víziló nem tud úszni. Ugye milyen dieted le? A víziló az lent mászik. Lent mászik. Amikor siklik, akkor ugye meglöki magát és siklik a vízben, az rendben, de ő így úszni így nem tud. Úgyhogy, na és akkor mi történik? Megyünk a csónakkal, kérdezi a vezető, hogy meddig. Mondom, figyelj, ameddig lehet, úgy is tudod, vigyél bennünket, amilyen közel lehet. Megyünk közelebb, a csorda közepén ott van a hím. Megúlik. Mögöttem az utasok, hogy jaj, most mi ezt mondom, semmi. Jelezte, hogy lát bennünket. Mert mikor van baj? Mondom, a víziló víz alatt.